Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Bezárási cunami, amit vizionáltunk tavaly ősszel, több dolognak köszönhetően, az egyik a kormányzati intézkedés, másik az energiaárak csökkenés, a harmadik a jó idő. Hál' Istennek ez nem történt meg. Van, aki bezárásra kényszerült, de a többség nyitva tudott maradni. Most mivel lehet visszamenni a kormányhoz, ugye a kérdésére válaszolva? Én azt gondolom, hogy ha józanul és szakmailag megalapozottul megyünk, akkor mindenképpen az energia dologban még vissza lehet menni. Az látszódik, hogy az energia arra az árszintre, amiben volt, soha többet, nagy valószínűséggel nem fog visszaállni. Ugye ma viccesen hangzik, hogy annak örülnénk, ha valami csak kétszer annyiba vagy háromszor annyiba kerül, és nem nyolcszor, tízszer annyiba. Ugye ezt megkérdezte volna tőlünk valaki több mint egy évvel ezelőtt, hogy duplájába vagy triplájába fog kerülni az energia, akkor valószínűleg bolondnak néztük volna. Én szerintem az energiatámogatás ügyében vissza lehet, és szerintem vissza is kell menni a kormányhoz.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégünk pedig Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Üdvözlöm a stúdióban.
Én is, és a hallgatókat is üdvözlöm. Köszönöm szépen a meghívást.
A beszélgetésünk idején tartja gazdasági évadnyitóját a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara, ahol Orbán Viktor mellett számos kormánytag is részt vesz és előadást tart. Amit már most tudunk az eddig elhangzottak alapján, hogy a miniszterelnök kulcsfontosságúnak látja a következő időszak gazdaságpolitikai tervei, intézkedései sorában, az iparra fókuszálva, hogy mintegy félmillió munkavállalóra lesz majd szüksége a magyar gazdaságnak, de hogy ezt csak és kizárólag jelenállás szerint külföldről tudja majd valahogy bevonzani a magyar ipar. A turizmus a szolgáltató szektorhoz tartozik, de feltételezzem, hogy azért hasonló problémákkal, tehát a munkaerőpiaci kínálat szűkösségével ott is szembesülni kénytelenek. Én belelestem a honlapjukon a legutolsó trendjelentésbe, ami talán tavaly decemberi dátumozású. Ott több szállodaigazgatót is megkérdeztek arról, hogy megkérték arra, hogy értékelje a 22-es évet, és sokan kitértek arra, hogy szükség van külföldi munkavállalók felvételére. Volt, aki ukrán, volt, aki fülöpszigeteki dolgozókat említett. Tehát mennyire általános ez a jelenség most a turizmusban, mennyire fogyott el a magyar munkaerő, és mennyire kénytelenek támaszkodni a külföldi munkavállalókra?
Igen, hát az elmúlt 3 évben megszoktuk, hogy folyamatosan változik a helyzet, és ami ma igaz, az holnap már nem, és az ellenkezője is így van. Folyamatosan változik és változott a munkaerőpiaci helyzet is. A COVID előtt elképesztő nagy hiány volt, értelemszerűen a COVID alatt, mikor többsége a szállodáknak rövidebb, hosszabb ideig bezárásra kényszerült, akkor sokan elhagyták az ágazatot, és akkor az újranyitásoknál mindig felmerült, hogy honnan lesz munkaerő. Most azt lehet mondani, amikor azt gondoljuk, hogy forgalom szempontjából kezd visszaállni a normál élet, és közelítjük belföldi vendégforgalom tekintetében mindenképp, de külföldi forgalom tekintetében mintegy 80%-ban a COVID előtti rekordévet, 2019-et, hogy a munkaerőpiaci helyzet nem oldódott meg, de nem annyira tragikus, mint amilyennek láttuk ezt a COVID előtt. Viszonylag lehet látni most már szállodákat, akik külföldi munkavállalókkal dolgoznak, ahogy ön is említette, akár az ukrán piacról, akár a távol-keleti piacról, de tömegérrel semmiképpen nem beszélhetünk. Én ma azt tudom mondani, hogy nem látjuk jelenleg azt a helyzetet, hogy tömegébe kellenének külföldi munkavállalók, kellenek, de most úgy tűnik, hogy az ágazat ilyen-olyan formában belülről is meg tud oldani problémákat. Lehet, hogy holnap ez a mondat már nem lesz igaz.
Milyen munkakörökre lehet behozni ezeket a külföldi munkavállalókat? Feltételezem, hogy a vendégekkel közvetlen kapcsolatban álló személyzet, ahol alapfeltétel nyilván a magyar, illetve az angol nyelvtudás, ez egy szűrő lehet e tekintetben.
Igen, hát ez is változó. Egyébként például a Fülöp-szigeti munkaerő ugye azért is működik nagyon jól a világban, mert kiválóan beszélnek angolul, tehát azok a munkakörök, ahol a magyar nyelvtudás nélkül csak az angolra van szükség, vagy azzal el lehet végezni a feladatot, ott akár Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat lehetne is foglalkoztatni. Többségében egyébként azért inkább a line employee, tehát a szobalányok, esetleg a felszolgálókba is a runnerek, ugye, akik inkább csak felhordják a konyhából az ételt, meg leszedik az elfogyasztott ételek utáni tányérokat, poharakat, ezekben a munkakörökben van, de hát többen kísérleteztek azzal is, hogy szakácsokat hoznak, ugye ma is vannak ázsiai szakácsok Budapesten, ha nem is tömegében, de több helyen, inkább azokba az üzletekbe, amelyeknek azért valamilyen köze van akár az ázsiai konyhához is. Recepciósban ezt nagyon nehéz ma még megoldani. Ugye Budapesten még csak-csak, Budapesten kívül, ahol azért magyar vendégkör van 80%-ban, ha valaki nem beszél magyarul, az azért az problémát okozott a kommunikációban. Úgyhogy ilyen szempontból egy picit behatárolt a helyzet, ezekben a munkakörökben lehet most elképzelni, hogy jöhetnek vendégmunkások.
Olcsóbb ez a munkaerő, mint a magyar munkaerő, és látszik olyan folyamat, hogy a külföldiek érkezése letöri mondjuk a vérszínvonalat a turizmusban?
Én azt gondolom, hogy ha mindent hozzászámol mindenki mindenhova, akkor nem olcsóbb. Nem hiszem, hogy le fogja törni önmagába ezeket az árakat. Én inkább abban bízok, hogy egy másik fajta szemléletmód is bejöhet, és talán a színvonalba mindenki észre fogja venni, hogyha akkor van munkahelye, hogyha jól dolgozik. Tehát én van bennem ez az optimista hangulat, hogy hát, ha ebben ez segíthet. A munkabér növelekedésben szerintem különösképpen nem fog segíteni. Ugye az alapgondolat az volt, hogy egyáltalán legyen, aki dolgozik, mert nem az volt a kérdés, hogy mennyiért, hanem nem volt ember már, aki ebbe az ágazatba jöjjön. Ugye sokat szenvedett az elmúlt 3 évben a turisztikai szakma, egy picit a reputációjából is vesztett, ezt most helyre kell állítani, önhibákon kívül is beleestünk sajnos ebbe a történetbe, ez kell egy pici idő, de optimista vagyok ebben.
Milyen reputációvesztésre gondolsz?
A reputáció az, hogy ebbe a szakmába érdemes jönni dolgozni, tehát nem fogunk bezárni holnap, aztán megint kinyitunk, aztán megint bezárunk, aztán elküldjük az embert, aztán visszavesszük az embert. Ez a fajta bizonytalan helyzet mondjuk olyan, főleg azoknak, akik családfenntartók, hát majdhogy nem tarthatatlan állapotokat jelentett. Ugyanakkor én azt a trendet látom, hogy aki tényleg szeret a turizmusba dolgozni, az visszajön.
A tavaly mekkora volt nagyságrendileg a béremelés ebben a szektorban, és idén mire számíthatnak a dolgozók?
Igen, változó, hogy mekkora volt, de azért összességében azt lehet látni, hogy több ütemben, de azért egy ilyen picit több mint 20%-ot mindenhol emeltek a béreken. Most január elején is azok, akik komolyan veszik a helyzetet, azok is egy ilyen 10-15% közötti béremelést végrehajtottak.
Ezt még infláció alatti rögzítsük, ugye? A kormány 15%-os éves inflációval számol.
Így van, így van.
Többet nem tud adni most?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon vékony pallón lépkedünk. Tehát olyan költségstruktúra változás történt a mi szektorunkban, akár a szállodaipart, akár a vendéglátást nézzük, amilyen nem volt az elmúlt évtizedekben. Tehát a munkaerő költségei, az alapanyag költségek, az energiaköltségek, ezek egy olyan nagyon durva kombót jelentettek a szakmának, hogy valahol meg kell nézni, hogy mi az, ami működik. Ugye sokat olvasni a sajtóba is, hogy mennyire drágul a szálloda, mennyire drágul az étterem, mikor 50%-os alapanyagár növekedés van, és az energiaárat sokszorosára, már nem is tudjuk, hogy hányszorosára, 4, 5, 6, 8, 10 mindenféle számokkal dobálózunk, ki milyen szerződést kötött, amellett ugye a munkabér növekedés is volt, és a különböző beszállítói árnövekedések, mert ez begyűrűzik a mosodától kezdve, a péktől mindenki emeli az árakat. Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mi fér még bele. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy komoly élőmunka igényes ágazat, tehát szükségünk van az emberekre. Azt gondolom, hogy évközben nagy valószínűsége van annak, hogy nem lesz elkerülhető még egyfajta béremelés valamikor, de nagyon óvatosan kell ebben lépni, hogy ne omoljon össze az ipar a teljes turisztikai iparág azzal kapcsolatban, hogy hát hiába van bevétel, ha teljesen elköltségeljük, akkor nincsen az év végén eredmény, és akkor nem működik.
Ugye ezekkel a problémákkal, amiket említett, alapanyagbeszerzés, munkaerőköltség, energiaszámlák, minden ágazat szembesül manapság. Hadd emeljem ki ezek közül az energia rezsiszámlákat tulajdonképpen. Milyen trendet követett a szállodaipar tavaly ősszel? Hosszú távú fixáros szerződésbe mentek bele, vagy pedig a piaci ár alapján próbálták magukat pozícionálni?
Igen, mindenki a saját taktikáján van ezzel kapcsolatban. Ugye ma már kicsivel okosabbak vagyunk, mint tavaly ősszel, tehát tudjuk, hogy mit kellett volna csinálni, de ugye mai ősszel tegnapi problémát könnyű megoldani, főleg ezek olyan számok voltak, hogy senki nem tudott volna, egy kicsit ilyen kaszinó jellegű történet volt. Azt lehet látni, hogy nagyon sokan választottak egy hibrid megoldást, aláírtak egy olyan szerződést, hogy a meglévő mennyiségnek az 50%-át lekötötték fixáron, a másik 50%-át pedig piacin, ezzel azt számolva, hogy hát ha lefel megy a piaci ár, akkor vagy nyerni lehet, vagy esetleg nem lehet annyit bukni rajta. Most ugye ez azt jelenti, a mai helyzetben már tudjuk, hogy aki így kötötte, az ahhoz képest, aki az egészet fixre kötötte, nyelt rajta, hiszen a piaci ár lefele ment. Aki volt olyan bátor, és megmerte húzni azt a lépést, hogy piaci áron van, az tulajdonképpen az járt most jelen pillanatban, mai tudásunk szerint a legjobban. A legeslegőbben azok jártak, akik egy évvel ezelőtt kötöttek még az őrület előtt kötöttek mondjuk egy 2 vagy 3 éves fix szerződést, mert akkor az még egy teljesen más típusú ár volt.
Mindjárt ki fogunk térni a foglalások alakulására, az idei kilátásokra, de ugye közelítünk a március végi határidőhöz. A kormány általában is kiemelt figyelmet szentel ennek a szektornak, különösen azóta, amióta a NER-hez köthető nagybefektetők megjelentek, Mészáros Lőrinc, Tibor István ebben az ágazatban. A COVID idején is megkapta a segítséget a turizmus, talán az elsők között, és ugye most is, jelenleg is részben egy rezsitámogatási program fut, 3 hónapos időszakkal, valamint március végéig mentesültek a turizmus fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól, ami azt hiszem egy 4%-os tételt jelent. Ön mit tartana elfogadhatónak, a kicsit távolabb tekintve ezeket az intézkedéseket hosszabbítsa meg a kormány, és hogyha ez az álláspontjuk, akkor kezdeményeztek-e már erről tárgyalásokat?
Igen. Én a magam részéről, mint a turisztikában dolgozó ember, nagyon örülök, hogy a kormány tényleg hosszabb ideje kiemelt figyelmet fordít a turizmusra, és mi nem szoktunk ennek az okaival foglalkozni, mi az eredményeivel foglalkozunk, és tényleg azt is el kell, hogy mondjam, hogy többször voltunk Nagy Márton miniszter úrnál tárgyalni, és én azt gondolom, hogy az egy komoly előremutató dolog, hogy meghallgatott minket több alkalommal, értette a problémát, és azt gondolom, hogy nagyon gyorsan tudott lépni a kormány. Tisztában vagyunk vele, hiszen nem gyerekek vagyunk, hogy a kormánynak is behatároltak jelen pillanatban a lehetőségei. Mi úgy gondoljuk, hogy amikor ezeket az intézkedéseket mi kértük, akkor olyat kértünk, ami szerintünk teljesíthető, és úgy tűnik, hogy akkor ez egy jó kérés is volt, mert nem mindegy, az ember mit kér, mint egy szakmai lobby szervezet, olyat kell kérni, ami azért működik. És az itt kanyarodnék vissza az ön kérdésére, hogy mit lehet ma kérni. Ugye pontosan jól tudjuk, hogy az alapvető szándék azért az, és a mi szándékunk is az, és ezzel a érvrendszerrel mentünk oda a kormányhoz, hogy meg kell őrizni a foglalkoztatottságot. Tehát azt pontosan tudjuk, hogy emberek nélkül nem tudunk a turizmusba semmit működtetni. Meg kellett őrizni a munkahelyeket, még egyszer nem történhetett meg az, ami a Covid-nál, hogy elküldünk embereket. Ez az a segítség úgy tűnik, hogy nagyjából elegendő volt, tehát a legtöbben életbe vagyunk, nyitva vagyunk. Persze vannak, mint mindig, vesztesei ennek a mostani helyzetnek is, akiket nagyon sajnálunk. De összességében az a bezárási cunami, amit vizionáltunk tavaly ősszel, több dolognak köszönhetően, de az egyik a kormányzati intézkedés, másik az energiaárak csökkenése, a harmadik a jó idő. Hál' Istennek ez nem történt meg. Van, aki bezárásra kényszerült, de a többség nyitva tudott maradni. Most mivel lehet visszamenni a kormányhoz, ugye a kérdésére válaszolva? Én azt gondolom, hogy ha józanul és szakmailag megalapozottul megyünk, akkor mindenképpen az energia dologban még vissza lehet menni. Az látszódik, hogy az energia arra az árszintre, amiben volt, soha többet, vagy hát soha többet, nagy valószínűséggel nem fog visszaállni. Ugye ma viccesen hangzik, hogy annak örülnénk, ha valami csak kétszer annyiba, vagy háromszor annyiba kerül, és nem nyolcszor, tízszer annyiba. Ugye ezt megkérdezte volna tőlünk valaki több mint egy évvel ezelőtt, hogy duplájába vagy triplájába fog kerülni az energia, akkor valószínűleg bolondnak néztük volna. Én szerintem az energiatámogatás ügyében vissza lehet, és szerintem vissza is kell menni a kormányhoz, és ez nem csak maga a támogatás, hogy kérjünk valami effektív pénzt, hanem hogy tudjuk lehetővé tenni a különböző egységeknek, beszéljünk vendéglátó egységről, szállodai egységről, hogy tudnak közép-hosszú távon ebbe az energia kitettségbe javítani a helyzetükön. Persze nem mindenki alkalmas rá, mert mondjuk a belváros közepén napelem parkot nem lehet.
Ez a kormány. Tehát
igen, de ez egy viszonylag azért így nagyon szűk körben magunk között szólva, ez egy szoftos dolog, amit teljesíteni kell. Ennél saját magunknak is többet kéne csinálni ahhoz, hogy közép-hosszú távon picit jobban ki tudjunk lépni ebből az energiacsapdából. Az az igazság, hogy egy jó pár évvel ezelőtt önkritikát gyakorolva szinte nem is foglalkoztunk azzal, hogy mennyibe kell az energia, olyan olcsó volt. És amikor a költségeinknek egy 5-6%-a csak az energia, akkor az ember kevesebb figyelmet fordít rá. Amikor 25-30, akkor nem keveset, hanem akkor napi szinten többször foglalkozik vele. Jó lenne a kettő közé azért visszatérni, ebbe van feladatunk nekünk szakmának, és ugyanakkor van kérésünk, és azt gondolom, hogy akár a kormányzatnak is lehet ebben felelőssége, hogy tudatosan hogy segítse az ágazatot, akár edukációban, és akár pénzügyi alapokon is, hogy ebbe javítsunk. Értelemszerűen mindennek örülünk, amit kapunk. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a vendégforgalmi oldal az alakul, és egészen jól mutat. Meg kell próbálni a jövedelmezőséget tovább javítani, hiszen ez a COVID alatt, a háború alatt és az elmúlt időszakban nagyon nagy mértékben csökkent, és azok a szállodák főleg, akik banki hitelből vannak finanszírozva, ugye messze nem tudják azokat a számokat teljesíteni, amit a befektetők vagy akár a banki hitelezők elvárnak tőlük.
Tehát milyen ajánlattal fognak akkor a kormányhoz fordulni időbeliségben, tehát hogy meddig szeretnék megnyújtani ezt a támogatási formát, és a kondíciókon is terveznek-e változtatni, vagy változtatni?
Igen. Azt is látjuk, hogy amikor fejlesztésről van szó, akkor lehet hosszabb időbeliségbe gondolkozni, és hosszabban is lehet kérni. Amikor támogatásról van szó, akkor az a célszerű, ha az ember rövidebb időablakokat nyit ki. Tehát a mai világban néha azt se tudjuk, hogy jövő héten mi van, tehát nem tudunk oda menni, hogy akkor kapjuk meg évvégig, vagy bármeddig. Megpróbáljunk egyelőre a következő negyed évre koncentrálni, és azt gondolom,
hogy... A másik negyed évre.
Így van, így van. És én azt gondolom, hogy azért a COVID és a háború annyira jót tett a cégeknek is, és a kormányzati szerveknek is, hogy jobban felgyorsultak a döntési folyamatok. Tehát ma mindenki tudja, hogy amit ma, holnap nem döntünk el, arról már fölösleges holnap után beszélgetni, mert már okafogyott. Tehát vagy azt mondjuk, hogy igen, vagy azt, hogy nem, de nem lehet rajta tovább variálni semmilyen formába. Ezen most már gyorsan kell lépni, meg kell nézni, hogy mit lehet tenni, megpróbálkozunk vele.
Be is adták már a kormányhoz?
Nem adtuk be, most próbálunk a többi szakmai szövetséggel együtt majd
de már
ezt megnézni.
Nyilván,
így van, így van, természetesen.
Így van, így
van. Mivel ez visszamenőleg van egyébként a mostani is, tehát ebből a szempontból nem vagyunk elkésve, mert ugye azt akár április elején is el lehet dönteni, hogy ez jár vagy nem jár.
Világos. Nem engedném még el azért ezt a neres vonalat annyiban, hogy az ágazat régi szereplői, régi befektetői körében van-e bármilyen para, amiatt, hogy esetleg kapnak majd egy olyan ajánlatot a Mészáros Tibor körtől, amit mondjuk nehezen lehetne visszautasítani?
Nézze, én azt gondolom, mint a szakmai szövetségnek a képviselője, hogy ez üzleti kérdés, teljesen mindegy, hogy kijön ajánlattal, az ajánlat jó, akkor meg kell fontolni, ha nem jó, akkor már nem kell róla beszélni. Vannak mindig folyosói pletykák, én ezzel a magam részéről különösebben nem foglalkoznék. Szerintem összességében a szállodaiparnak az mindenképpen jót tesz, névtől és befektetőtől függetlenül, hogyha abba pénz jön. Az, hogy abba kiteszi bele a pénzt, Én semmiképpen nem hiszem azt, hogy nekünk, mint szövetség ezzel foglalkozni kell. Az, hogy amúgy egyéni szinten ki hogy foglalkozik vele, ez pedig mindenkinek vérmérséklete eldönteni, hogy mennyire érdekli. A magunk részéről mi annak örülünk, mint ahogy volt sok kérdés annak a kisfaludi pályázattal kapcsolatban is, hogy szállodák épültek, megújultak. Mi nekünk egyetlen egy fontos dolog van, ami viszont tényleg fontos. Amikor létrejönnek ezek az új házak, vagy felújított házak, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy a szakmai irányítás megfelelően működjön, és ne történjenek nevektől függetlenül olyan dolgok, ami esetleg torzítja a piacot. Tehát az egy nagyon fontos része a dolognak, hogy a verseny az egy jó dolog, hogyha mindenki a rajtvonalnál egy helyről indul el.
Világos, tehát akkor a szövetség igyekszik távol tartani magát, a tevékenységét a politikától.
Nézze, a következőt gondolom, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, mint minden nagy szakmai szervezet, egy lobby szervezet. Alapvetően a turizmus teljesen apolitikus, ugyanakkor ez egy teljesen természetes része a dolognak, hogy a legjobb és a legfontosabb kapcsolatot a mindenkori kormányzattal kell ápolni. Aki ezt másképp gondolja, az nem alkalmas arra, hogy bármilyen lobby típusú szervezettel foglalkozzon. Nekünk nem tisztünk megítélni, hogy az akkori, a jövőbeli, a múltbeli kormányzat politikailag mit csinál, nekünk a szakmai érdekeket kell megpróbálni érvényesíteni velük, és én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez ma a szövetség szempontjából nagyon jól működik.
Nézzük akkor egy másik vetületét ennek. Tapasztalják-e az utasforgalomban bármilyen hatását annak, hogy Magyarország politikai megítélése az unió szintjén, tehát Európa szintjén, de akár szélesebb kitekintésben is hogyan változott az elmúlt években?
Ugye erre ugyanazt tudom válaszolni, tehát vannak szélsőséges esetek, és vannak olyanok, hogy valaki azt gondolja a külföldön, hogy én ma nem jövök Magyarországra, mert az ő megítélése szerint ő nem fog jönni egy nem demokratikus országba. Ez mindenkinek a saját ízlésvilága eldönteni. Én ezen, mint turisztikai szakember, mint turista, azért szoktam mosolyogni, mert ilyenkor én szívesen megkérdeznék valakit, hogy mikor volt, most nem most, mert most nehéz menni a háború előtt Szentpétervárot, vagy mikor volt utoljára Pekingbe, vagy elmente megnézni Rio de Janeiro-ba a szobrokat. A turizmus nem működhet ezen az alapon, hogy nekem ott tetszik, nem tetszik. Nem megyek egy olyan helyre, ahol háború van, vagy nem megyek egy olyan helyre, ahol nem érzem magam biztonságban. Én azt gondolom, hogy ma Magyarország turisztikai szempontból egy fantasztikusan biztonságos hely, és bármelyik turista idejön, akár Budapestre, akár vidékre, semmilyen atrocitás nem fogja érni, sőt, jóval kevesebb atrocitás érheti, mint sok nyugat-európai országban, nem akarok ebbe belemenni. Tehát biztos, hogy van olyan, aki ez alapján azt mondja, hogy nem jön. Én ezt a magam részéről nem tudom értelmezni, nem hiszem, hogy komolyabb üzletvesztés lenne ez alapján. Az egy másik kérdés, hogy kibővítsem a válaszomat, hogyha valaki nem szabadidős turisztikai céllal akar idejönni, hanem üzleti céllal, és esetleg úgy gondolja, olyan korporét piaci szereplői adott országnak, akivel mondjuk nem feltétlen a legjobb a viszonya ma Magyarországnak, és azt mondja, hogy nem megyek ebbe az országba egy korporét rendezvényt megtartani, ezt el tudom képzelni, hogy ilyen van. De összességében azt gondolom, hogy a magyar turizmusnak a számai a COVID utáni visszaállásban semmivel nem maradnak el más országoktól, tehát jó úton vagyunk. Az, hogy nem értük még el a COVID előtti számokat, annak az egyik legnagyobb problémája, hogy a repülőtéri utasforgalom sajnos még mindig nem tudott úgy helyreállni, ahogy az volt, tehát még mindig egy ilyen bő 20-25%-os elmaradás van, hiszen a tengeren túli turizmus nagyon kevésbé állt helyre, az Amerikai Egyesült Államokból jóval kevesebben jönnek, Oroszországból természetesen jóval kevesebben jönnek, Kínából alig jönnek, Dél-Koreából, ami egy komoly küldőországból szintén visszaesett, és még két komoly európai küldőország esett vissza, aki bár most is a top 3-ba van, de önmagához képest nagyot csökkent. Az egyik Németország, aki az inflációs környezet miatt esett vissza, hiszen a németek, amikor infláció van, akkor spórolnak és kevesebbet utaznak. A másik pedig az Egyesült Királyság, aki ugye a Brexit utáni helyzetben nem tud ugyanúgy, vagy nem akar ugyanúgy utazni, ahogy előtte.
Bár a németek az euró-forint árfolyam kapcsán éppenséggel jól is kijöhettek volna egy magyarországi útból, de egyébként megválaszolta a föl nem tett kérdésemet, ami arra vonatkozott volna, hogy alakult a küldő országok szerint az utasforgalom.
Igen, az egy nagyon fontos, bocsánat, hogy ezt hozzáteszem még, hogy a COVID alatt és után is sokat változott a küldőpiaci helyzet. Egyébként Izrael elképesztő módon megerősödött, tehát sokszor vezeti már a havi küldőországok listáját, és nagyon megerősödött a környező országbeli forgalom, és ez főleg az autós forgalom, akár Csehországból, Romániából, Szlovákiából, de Lengyelországból is, tehát a szomszédos országok forgalma az egy nagyon pozitív fellendülő képet mutat.
Izrael fokozott érdeklődését mi magyarázhatja Magyarországra?
Szeretnek idejönni hozzánk, jól érzik magukat, egyébként biztonságban érzik magukat, és imádnak vásárolni. És azt látni, amikor megérkezik az izraeli vendég szabadidős szélzattal, akkor a második napon már ilyen 8-10 szatyorral megy fel a szállodai szobába, és mindent vásárol, nem a reklámhelye ilyen-olyan kereskedelmi egységekbe Budapesten.
Kínából mennyien jönnek, azt gondolná az ember, hogy ilyen aktív vagy egyre aktívabb két oldalú gazdasági kapcsolatok örvén nyilván megnő akár az üzleti, de a privát jellegű utasforgalom is.
Önmagában Kína kapcsolata az, hogy Magyarországon mennyien jönnek, ez nem csak ezen múlik, hanem egyáltalán a kínaiak nagyon lecsökkent mértékben jönnek Európában. Ugye hát nemrég még alig lehet utazni, hogyha egy 300 fős repülőképpen egyetlen egy covidos találtak, akkor utána mindenki a karanténba ment, tehát hogy ott még mindig van ez a covid-fóbia.
Most kezdik el
oldani. Az látszódik, hogyha el fog indulni, akkor nagyon el fog indulni. És ez az egész turizmusra jellemzően lehetett látni, hogy az emberek alapvetően ma még nagyon félnek, de holnap már a tegnapi problémákat elfelejtik, ami részben jó, részben nem jó, és nem foglalkozik. Azok a repterek zsúfolásig vannak, és egy centire áll egymástól mindenki, ahol egy évvel ezelőtt még mindenki 2 méterre maszkba állt, pedig a COVID ma is itt van velünk.
Igen, ezt akartam egyébként kérdezni, hogy mennyire látják aggasztónak azokat a híreket, amelyek mondjuk az Egyesült Államokból érkeznek, hogy egy újabb hulláma kezd, mintha kezdene kialakulni a COVID-nak.
Hát én szerintem annyit változtunk itt az elmúlt 3 évben, hogy nem akarunk rémképekkel foglalkozni, majd ha odaérünk, és valóban rém lesz belőle, akkor majd kitaláljuk, hogy mit lehet csinálni, és majd megpróbáljuk elővenni a magyaros gondolkodást, hogy hogy lehet ezt jól megúszni. Én azért nagyon bízom benne, hogy pont így és pont ebben a formában, hogy ez megtörtént a 2021-es években, nem fog megtörténni, és nem lesz egy teljes leállás. Csökkenhet, lehetnek problémák, de hát most is volt influenza szezon, most is volt COVID, és a világ nem állt meg, az emberek, azt kell, hogy mondjam, ugyanúgy utaznak, mint előtte. Hangsúlyozom, majdnem dupla olyan repülőjegy árak mellett.
Igen, tehát megtörtént az alkalmazkodás, ez kétségtelen. Idén 3 olyan nagy esemény is lesz, ami turista csalogató Magyarországon. A atlétikai VB-t rendeznek, a Európa Liga döntőjét rendezik itt nálunk, és ha jól tudom, akkor egy Harley Davidson találkozó is lesz, amit őszintén sokat vár a szakma. Látszik már a foglalásokon, hogy ezekre az eseményekre érkeznek a külföldiek?
Abszolút. Nagyon látszik, ez 3 nagyon jelentős esemény. Talán forgalomba mennyiségbe még az is lehet, hogy a Harley Davidson találkozó lesz a legnagyobb, itt 100 000-es tömeg fog jönni Budapestre. Marketing szempontból a másik 2 az csoda, tehát azért amikor egy atlétikai világbajnokság van Budapesten, és tényleg a világ 3. legnagyobb nézettségű sporteseménye, és itt hetekig Budapestet fogják figyelni, abban mi nagyon bízunk, hogy a később is jót fog tenni, mint ahogy egyébként az úszó VB-nek is, még az elsőnek a hatásait utána lehetett érezni a következő időszakban. És egy Európa Liga döntőt rendezni, meg azt gondolom, hogy arra tényleg oda szokott figyelni az egész futballvilág, és sokan nézik. Persze majd meglátjuk, hogy ki játssza a döntőt, ez is függ ettől. Persze magyarként, budapestiként mi örülnénk, ha Fradi játszana. Ha most simán üzletemberként kérdez engem, akkor mondjuk egy angol-német vagy egy angol-holland összecsapás a városnak nagyon jót tenne, és az összecsapást azt a szolid értelmében gondolom, tehát nem az utcai összecsapásra gondolnék, de teltház lesz a városba, és hát azt is hozzá kell, hogy nagyon magas áron lesz teltház. Tehát amit mi mindig mondunk és hangsúlyozunk, hogy amikor események vannak, legyen az sportesemény, legyen az komoly zenei esemény, legyen az komoly üzleti esemény, konferenciák, rendezvények, akkor a sokszorosáért tudjuk eladni a szállodai szobát, és ez az, ami utána nagyon komoly mértékben tudja javítani a jövedelmezőséget. Egyet
háromszoros, négyszeres?
Vagy akár, igen.
A jelentésük szerint tavaly a bruttó átlagos szoba ár az olyan 27 ezer forint körül volt, remélem jól idézem a jelentésből. Itt mi várható 2023-ban? A költségoldalról már beszéltünk, most nézzük a bevétel.
Igen, talán ugye összességében így egy darab árról beszélni nehéz is, mert ebben benne van a kis kétcsillagos szállodától az ötcsillagos luxus szállodáig, a 20 szobás, 30 szobás szállodától az 500 szobásig, tehát ez az szám önmagában nem mond semmit. Azt lehet látni.
Mennyibe kerül a legdrágább?
Nincs ilyen, hogy legdrágább, mert melyik nap és kinek. Tehát most egymás mellett ülünk a reggelizőbe, és lehet, hogy ön 200 euróért vette a szobát, én meg 600 euróért, attól függ, hogy mikor mi történt. Én inkább a trendeket mondanám el, mert szerintem az többet mond. Azt lehet látni,
hogy... Olyan lakosztály, mondjuk 1 millió forint per éjszaka?
Hát persze.
Magyar kínálatban?
Hogy nem. Egy komoly ötcsillagos luxus szállodában nem 1 millió forint, de 2 millió forint is tud lenni egy szállodai szoba. Ez 5000 euró egyébként. Ez világviszonylatban, ez nem egy drága lakosztály. Igen, egyébként. Tehát amikor a Londonban 20-30 ezer fontos lakosztály is van egy éjszakára, ahhoz képest ez olcsó, de nem akarom elviccelni ezt a dolgot, mert nem ez a lényeg ennek, hanem az, hogy nőtt az átlagár. Külön kell választani egy picit, hogy a belföldi és a külföldi vendégkör mit és hogyan fizet meg. Ugye azt lehet látni, hogy forintban látunk árakat, amik nőttek. Ha ezt utána elkezdjük finomítani az euró árfolyam változással, hogy mondjuk 19 és 22 között azért egy ilyen 23-24%-os árfolyam változás történt, azt is bele kell kalkulálni. Ezért szoktuk mi azt mondani, hogy 2022-ben még nem érte el, és én most a budapesti átlagáról beszélek, a 2019-es eurós átlagárat. Tehát forintban hiába haladta meg, euróban nem érte el. Pozitív trendek vannak, tehát azt látjuk, hogy azért nő az átlagár Budapesten, nőhetne sokkal jobban. A mi véleményünk szerint Budapesten minimálisan egy 15, akár 20%-nyi euró áremelés is beleférne, ha most egy ilyen varázsütéssel holnap minden szállodai szobárat 20%-kal megemelnénk. Ugyanannyi vendég lenne Budapesten, csak 20%-kal több bevételünk lenne, és ennek a 20% több bevételnek a 80%-a az üzemi eredmény, tehát nagyon nagyot tudna dobni. És ez a kulcsa egyébként az egésznek, hogyha tudnánk növelni árat, akkor nagyon tudna változni az eredményességünk, és meg tudnánk esetleg azokat a számokat valósítani, mint gondoltunk még 2019-ben. Hit. Ez egy hit kérdés. Ez egy hitbeli kérdés. Ez olyan nincs, hogy 5-en elhiszik, vagy 10-en elhiszik, ezt el kéne hinni a piac 80%-ának holnap reggel, és akkor tudna működni. Nagyon nehéz kérdés. Hát több ezer szállodai szoba van, illetve Budapesten is van 20 ezer szállodai szoba, akkor nem kezdek el beszélgetni még a legnagyobb konkurensünkről, az Airbnb-típusú szálláshelyekről, hogy nekik is meg kéne ezt tenni. Tehát ez egy bonyolult és összetett gazdasági kérdés, de van tartalék Budapesten az átlagárban.
Külföldiek ezt megfizetnék.
Abszolút, ezt minden további nélkül. Ugye, és akkor itt a másik részébe a belföldi forgalom szempontjából azt mondom, hogy történt áremelkedés, egészen komoly áremelkedés is történt, és megfizette a magyar lakosság, most a megfizett alatt ezt a mi szempontunkból pozitíve érte, senki nem szereti, ha valami drágább, de minden drágább lett. Nem tud enélkül működni, tehát azt meg kell érteni, hogy amit a műsor elején beszélgettünk, hogy minden ár emelkedik, ha nem emelik a szoba árakat, akkor egyszerűen nem működik. A kérdés az, hogy meddig lehet emelni. Tehát a kollégákkal főleg vendéglátós kollégákkal beszélgettünk, hogy ugye egy jó borjú bécsinek ma 9000 forint körül kéne, 10000 forint körül kéne lennie. Bécsbe gond nélkül eladják 25-30-35 euróért. Ugye nem sokkal változik az ottani költségstruktúra már, mint a budapesti, egy picit még a bérek magasabbak, mint nálunk. Ő el tudja adni, mi nem tudnánk ezt eladni, hát meg se próbálja senki ennyire eladni a borjú bécsit, de való ott kéne lenni az árának.
Szépen felkúsztak az árak.
Nagyon felkúsztak. Drága lett a vendéglátásba, a vendéglátói üzletekbe járni, azt is látni, hogy ha nem is a személyforgalom, forgalomszámba esett vissza, de a fogyasztásba, hogy talán egy picit néha kevesebbet fogyasztanak, már van, hogy akkor csak, csak a desszert lemarad, vagy a leves lemarad. Igen, ez azért már sajnos előfordulgat. Bízunk benne, hogy ez majd vissza fog fordulni. Ez egy nehéz időszak lesz ilyen szempontból, de összességében azért a belföldi szállodaipér áremelés az ha nem is tudta lekövetni az inflációt messze, főleg az energia miatt, de azért én azt gondolom, hogy egy lépést tudott váltani ezzel kapcsolatban. Van tartalék mind a kettőben.
Különbséget tett jogosan a külföldi és a belföldi vendéglátás, illetve turizmus között. Ez a három kiemelt esemény, amelyikről beszéltünk, mind a három Budapesthez kapcsolódik, kötődik. Budapesten kívül továbbra is a Balaton régió az, ami még igazából turista csalogató. Miközben a kormány valóban megpróbálja stratégiai ágazatként kezelni az idegenforgalmat, én egyelőre nem látom azt, hogy ez a vonzerő, ez ki tudna terjedni Magyarország más részeire is. Kisebb sikerek vannak, ezt elismerem, de azt nem látom, hogy ez a Budapest-Balaton egyeduralom, ez valamennyit gyengült volna az elmúlt időszakban.
Nézze, most ebben nem tudok nem elfogult lenni, de magyar emberként, budapestiként, itt élőként, szóval a Balaton az abban nő fel mindenki, még ma is minden gyerek, tehát ez egy speciális dolog. A külföldieket picit nehezebb már oda levinni, de én a Balatonon kívül azért látok már dolgokat, tehát akár még a keleti országrébe is, Debrecen, Hajdúszoboszló nagyon sokat fejlődött, és én most a külföldi vendégforgalmat mondom, jó, mert belföldiek azok voltak akkor is. Nyugat-Dunántúl fejlődött, hát azért most persze Hévíz szenved, hogy az oroszok nincsenek, de majd volt olyan időszak, amikor rengeteg északi járt oda, dánok például. Lehet, hogy a németek is vissza fognak tudni oda térni. Nagyon sok függ attól, hogy
Azt hallottam egyébként, hogy orosz hírszerzés központjának is szokták Hévizet.
Nem hallottam, de hát az az igazság,
hogy... A vendéglátás felől nincsenek visszaigazolások.
Nem tudunk róla, hogy mi nekünk az a fontos, hogy mennyit eszik, iszik és jól érzi magát, tehát hogy honnan jött, ezt nekünk nem tisztünk eldönteni. Egyébként a turizmusban az a jó, hogy ilyen szempontból egy teljesen apolitikus ágazat, tehát nekünk mindegy, hogy baloldali vendég, jobboldali vendég.
Elfér egymás, mert a megfigyelt, meg a megfigyelt.
Így van. Ez nem a mi problémánk, hála Istennek. Volt olyan időszak, akik régóta dolgoznak a szakmába, hogy ez a szakmabeliéknek is problémája volt, de hál' Istennek ez ma már nincsen. Én azt gondolom, hogy van változás az országban, komoly, ez lassú, nem tud gyors lenni, tehát sok évtizedes lemaradást, ami ebbe hiányzott, azt nem lehet percek alatt megoldani. Én mindig irigykedve nézek, persze mindig a ránk fogják, hogy mert mindig a másét nézzük, de az osztrák turizmust én nagyon szerettem figyelni, mert mivel sok évtized dolgozom a szakmában, láttam, hogy honnan indultak és hol tartanak most. És nagyon tudatosan építették fel, mert nem elég egy szálloda vagy egy darab vendéglátóhely, hogy oda menjen a vendég, desztinációt kell építeni. Tehát ott valamit kell tudni csinálni. Azért ma, amikor ma már az aktív turizmusban is halljuk, hogy hány ezer milliárdot szeretne majd a következő években a kormány beletenni, hogy profi, tiszta, kulturált kirándulóhelyek legyenek, bicikliutak legyenek, ott azon programok legyenek, akár családi programok, gyerekekkel megvalósíthatóak. Ez a kulcsa annak, hogy kialakuljon egy desztináció. És amikor már jól fogja itt magát érezni azon a helyen a belföldi lakos, fog jönni a külföldi is, mert már van mit eladni. Tehát terméket kell fejleszteni. Ennek egyik útja az, hogy a termékfejlesztés mellett nem csak a szállodákat, meg a vendéglátóhelyeket fejlesztjük, hanem magát a teljes infrastruktúrális környezetet, az, hogy hogy lehet odajutni, hogy ott mit lehet csinálni, az, hogy február 5-én is be lehet valahova menni, inni egy kávét, és nem lesz zárva minden. Ezek érdekes dolgok, de ez nem csak nálunk probléma, ez nálunk sokkal fejlettebb turisztikai országokban is sokszor probléma tud lenni. Ez sok idő és sok pénz.
A mai kamarai esemény keretbe foglalja a mi beszélgetésünket is, ugye azzal kezdtük, és azzal is fogjuk befejezni. Szóba került az, hogy ilyen hitelkamatok mellett nagyon nehéz elérhető, vállalható finanszírozást találni a piacon. Ez mennyire nyomja a szállodaipart az, hogy van egy 13%-os alapkamatunk, meg van egy irányadónak tekintett 18%-os kamatunk?
Nézd, erről az én véleményem az, hogy ezekkel a kamatlábak mellett nincs szállodaipari fejlesztés, egyszerűen nem tud működni, nem tudhat működni, ezt mindenki tudja, tehát a szállodaipar amúgy is egy nehéz ügy, mert egy nagyon hosszú távú befektetés, és olyan trendciklusok vannak benne, amiközben óhatatlanul is jön egy-kettő, ahogy manapság működik a helyzet, akár három válság is. Ezeket a válságokat túl kell élni. Hogyha nem megfelelő, stabil a finanszírozás, akkor ezek nem túlélhetőek, vissza lehet utalni régi, ugye, svájci frankos hitelektől kezdve, meg a túlhitelezett szállodákra, meg egyebekbe, ezek nem túlélhetőek. Ma egy szolid hitelezési politika mellett is 50% önerővel és 50% banki hitellel, ilyen kamattal normálisan nem gazdálkodható ki egy szállodai beruházás. Most, hogyha abszolút üzleti alapon nézzük, és nem hobbi befektetésről beszélünk, hogy valaki egyébként más iparágakból keresett pénzt, és az volt az álma, hogy nyit egy éttermet, szállodát, kávézott, bármi mást, amire egyébként vannak példák, ott teljesen más a dolog, mert ott a megtérülés nem úgy működik, mint egy normál csak szakmai alapon történő beruházásnál. Tehát ez a kamatkörnyezet, ez biztos, hogy nem tud rajta segíteni. Nekünk kisebb vállalkozások beindításánál sokat tud segíteni a kavaszos hitel, tehát az egy nagyon fontos dolog, akár a Széchenyi, bármelyik más, ami elérhető és elérhető is lesz vendéglátóipari vállalkozásoknak, kisebb szállodáknak. A nagy szálloda fejlesztéseknél ugye ez nem opció, mert itt több milliárd forintok kellenek, és arra ez a zseb nincs kinyitva. Most megint egy olyan időszakban vagyunk, hogy rengeteg szállodafejlesztés történt. Egyébként, ha megnézzük a magyar szállodaipar történetét az elmúlt 50 évre, ez mindig úgy működött, hogy voltak szállodák, akkor kevés vendég volt, akkor lett sok vendég, akkor kevés volt a szálloda, akkor épültek szállodák, kevés volt a vendég. De ez egy abszolút ciklikus dolog. Most az elmúlt időszakban elég sok szálloda épült, lehetne több vendég, most akkor meg fog telni vendéggel, akkor fognak emelkedni az árak, mert ugye sokkal nagyobb lesz a kereslet, mint a kínálat, és akkor javul a jövedelmezési kis szám, és akkor, ha nem is ilyen kamat mellett, de még viszonylag magas kamat mellett is megint érdemes lesz elgondolkozni szállodai beruházásokon.
Lesz Tamás, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.